műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egyre inkább kényszeressé válik, hogy bárhol járunk, bármit csinálunk, azt közzé kell tenni az interneten. Hiszen ha a Facebook népen nem tudja, hogy voltunk nyaralni, akkor igazából nem is voltunk. Közben pedig bele sem gondolunk abba, hogy az egész életünk egy nyitott könyv ismeretlenek számára is, arról nem is beszélve, hogy az esetleges rossz szándékú embereknek és adunk egy támpontot. Nem vagyunk otthon, lehet menni betörni. Nyilván nem kell egyből az ördögöt a falra festeni, nem kell a legrosszabbra gondolni, de azért érdemes tisztában lenni azzal, hogy ameddig mi élőben közvetítjük a szilveszter éjféli visszaszámlálást, annak érdekében, hogy az ismerőseink, követőink is lássák, addig éppen mi magunk maradunk le az élményről. Témánk mindent is az online térben. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Bóni Zsuzsanna, pszichológus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Tegeződni fogunk, köszöntelek a mikrofonok előtt, és előjáróban boldog új évet!
Köszönöm szépen a meghívást, boldog új évet, és jó estét kívánok!
Az elmúlt évek során sokan, sok helyen beszéltek arról, hogy az emberek egyre inkább függővé válnak. Mi is több ízben adtunk ennek hangot a Marosvásárhelyi Rádióban, hogy a telefon, illetve a közösségi média nélkül lényegében halottak egyesek. Mikor lettünk ennyire függők, mikor billent át ennek a bizonyos mérlegnek a nyelve?
Azt nem tudnám pontosan megmondani, hogy mikor, de én ezt inkább egy folyamatként látom. Nem úgy, hogy teszem azt 2010-ig, ez nem volt jelen, és 2010. december 31-én ez az egész megváltozott, és függők lettünk a digitalizációtól, sokkal inkább egy folyamatosan növekvő folyamat, és egyre inkább függők vagyunk, és egyre több ember függő, és egyre többféle képpen függünk ezektől az eszközöktől, és egyre több eszköz van, amitől függeni tudunk.
Lehet beszélni arról, hogy maga ez a függés, ez lényegében egyre hamarabb elkezdődik. Értem ezt arra, hogy idáig mondjuk a középiskolában, a liceumban kezdtek el a diákok nagyobb arányban okostelefont használni több mindenre, és váltak potenciálisan függővé, de hogy ez a korosztály egyre inkább lefele tolódik.
Sajnos igen, sajnos egyre több gyereket látunk, aki azzal nő fel, hogy egyszerűen a telefont vagy a tabletet a kezébe nyomják, mert így egyszerűbb a gyerekkel bánni, így le van foglalva, és nem kell vele törődni. És sajnos ezekkel a kütyükkel nő fel a gyerek, és utána nagyon nehéz ezt kinevelni belőle, vagy ő saját önerejéből, ha már megérik arra korra, hogy kinevelje saját magából, hogy igazából ugyanúgy kell szerintem ezt leküzdeni, mint akármilyen függőséget.
Ki lehet nevelni? Tehát abban az tekintetben, hogy a szülő, a gyám ki tudja nevelni, vagy akár tanító, óvónő, tehát valamilyen pedagógus ki tudja ezt nevelni a fiatalból, a gyermekből?
Persze. Együtt dolgozva a gyerekkel, és nem kivéve a gyereknek a hozzájárulását az egész folyamathoz, mert neki is értenie kell, hogy miről van szó, miért történik, látnia kell a javát, hogy neki erre miért nincs szüksége, és miért lenne jobb az élete, hogyha ez eltűnik belőle. Igen, ki lehet. Mint ahogy minden más függőségből is lehet, ki lehet jönni, és fel lehet épülni, ugyanúgy ebből is.
Megoldás a puszta szankcionálás?
Már hogy büntetjük a gyereket, hogyha használja a telefonját, vagy...
Akár igen, vagy szankcionálás és tiltás, akkor javítom így. Gondolok itt most akkor az iskolákban az okos telefon használat korlátozásra.
valamilyen szempontból tud segíteni, mert addig is a gyerek nincsen hozzáférve, de önmagában a problémát nem oldja meg. Most akármilyen más függőséggel párhuzamot vonunk, hogyha egy drogfüggőnek megtiltjuk a droghasználatot, vagy megvonjuk tőle, akkor azt hiszem mindenki tudja, hogy ez nem lesz a végeredménye annak, hogy az ő függőségének vége lesz.
Most, hogyha eltekintünk a korosztályoktól, és bizonyos értelemben a függőségtől is, akkor azt is tapasztalhatjuk, hogy vannak olyan személyek, akik egy társaságban lényegében meg sem mernek szólalni. De amikor számítógép, okostelefon, illetve nyilvánvalóan közösségi média közelébe kerülnek, akkor billentyűzetet ragadnak, és mindent elmondanak, jót, rosszat, valóságot, valótlanságot. Persze könnyebb a telefonnak vagy a számítógépnek bepötyögni azt az üzenetet, vagy könnyebb belebeszélni egy előlapi kamerába, egy selfie kamerába, de pusztán ezzel lehet azt magyarázni, hogy egy visszahúzódó, introvertált személy a való életben kimondottan nagyhangú és beszólogatós az online térben?
Igen. Végül is igen, pontosan azért történik ez, és éppen ezért is van az, hogy az introvertált személyek sokkal perceptívebbek arra, hogy függők legyenek, mert nekik valahogy így könnyebb kiélni azt az énüket, és azt a fajta kapcsolódási vágyukat, és azt a fajta kapcsolódási szükségletüket, ami mindnyájunkban benne van, csak ők ezt nem tudják elérni akkor, amikor nagyobb társaság, vagy akár kisebb társaság, ez most attól függ, hogy ki hol szerepel ezen a spektrumon, előtt vannak. És akkor igen, sokkal könnyebb az, hogy leülök és begépelem, mert nincsen ott a közvetlen konfrontációnak a veszélye, nincsen ott annak a veszélye, hogy nekem egyből reagálni kell valaki másnak a válaszára, hogy lehet valaki nem ért egyet velem, hogy lehet valaki nem támogatja azt, amit én mondok, vagy akár semlegesen reagál arra, amit én mondani szeretnék.
Mi történik akkor, hogy egy ilyen szemét szembesítenek azzal, hogy de itt ülünk kisebb-nagyobb társaságban, most ez nyilván mindenki számára relatív, hogy mi a kicsi és mi a nagy, és meg sem mersz szólalni, nem szólsz hozzá olyan témákhoz, amelyek akár érdekelhetnek téged, vagy amelyekben otthonosan mozoghatsz. De amikor ott vagy a közösségi médiában, akkor mindenhez hozzászólsz, és mindenkiről mindent is elmondasz. Tehát, hogyha szembesítjük a való életben ezt az embert, annak milyen következményei lehetnek?
Egyéntől függ, de igazán, hogyha egy szélsőségesen, vagy egy nagyon introvertált szeméről beszélünk, akkor semmi esetre sem lesz jó végeredménye, hogyha ilyen erős konfrontációba keverjük őt, mert nem igazán fog tudni mit kezdeni ezzel a helyzettel. Lehet, hogy olyan személyiségjegyekkel társul az ő introverziója, hogy meg tudja védeni magát, vagy tud erre bármiféle épp kézláb választ adni, de az is lehet, hogy még inkább befele fordul, és utána elkerüli a társaságunkat, és többet még annyira sem fog interakcióba lépni velünk, mint azelőtt.
De mi lesz ezekkel az emberekkel? Most nem azt akarom mondani, hogy felnőtt korban, de amikor kénytelenek arra, hogy kommunikáljanak valós húsvér velük szemben álló személyekkel, de ők meg sem mernek mukkanni, tehát feltételezem, hogy itt azért nem alakul ki egy kommunikációs készség, illetve a kommunikációs készség korlátozódik az online térre.
Nem biztos. Tehát attól, mert valaki introvertált, nem azt jelenti, hogy nincsenek jó kommunikációs készségei, sőt, nagyon sok introvertált ember dolgozik magasabb pozícióba, hogy csapatokat vezetnek, tehát igazán lehet, ez nem egy probléma, vagy nem egy visszamaradottság társadalmi szinten, ezzel lehet élni, ezt kezelni, lehet, meg lehet tanulni úgy előhozni az extrovertált énünket, hogy az az introvertált énünket ne zavarja. A problémát én inkább akkor látom, hogyha gyerekkortól úgy növünk fel, hogy csak online tudunk kommunikálni, mert akkor nehezebben fogjuk találni a szavakat, amikor az emberekkel beszélgetni akarunk. Nem nem biztos, hogy olyan gyorsan reagálni tudunk az elmondottakra, vagy amire kell, mert ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy nekem igenis időm van arra, hogy kitaláljam, hogy erre milyen választ akarok adni, ki tudom törölni, újra tudom szerkeszteni, bármit tudok vele csinálni, mielőtt azt elküldeném, és mielőtt a másik személy megkapná ezt az üzenetet. Tehát egyfajta magasabb szintű szorongás fog fent maradni.
Mondjuk az élő videót azt kicsit nehéz visszaszívni. Mondanám azt, hogy lehetetlen.
Azt igen.
Ugye szűk egy hete kezdődött el az új év, 2025, és hát a szilveszter és a karácsony kapcsán van egy közös pont, az, hogy a Facebookon, illetve a más közösségi médiás felületeken is lényegében nem lehet kilátszani abból, hogy mindenki boldog karácsonyt és boldog új évet kíván. Miért kell ezt kírni a közösségi médiában? Miért és mire jó ez?
Én úgy gondolom, hogy ezzel próbálunk kapcsolatot teremteni és kapcsolatot fenntartani egy kicsivel nagyobb körben, mint ahogy azt eddig csináltuk. Nem feltétlenül rossz dolog ez, mert azért eddig is része volt az életünknek, tehát küldtünk a családtagoknak, barátoknak képeslapot, üdvözletet új év és karácsony alkalmával. Most ez így könnyebb, gyorsabb, egyszerűbb és több emberhez eljut. Nem biztos, hogy én meg tudom fejteni mindenkinek a szándékát emögött, hogy ki miért csinálja, de elképzelhető az is, hogy valakinek tényleg annyi van benne, hogy ő szeretné a hozzá közel álló emberekkel, a barátaival megosztani a jó kívánságait, és ezt találja a legegyszerűbb módnak. Nem gondolja azt, hogy ez személytelen lenne, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy olyanok is vannak, akik ezt azért csinálják, hogy utána minél több reakciót kapjanak rá, ettől jobban érzik magukat. Van, aki azért is csinálhatja, mert egyedül érzi magát, nincs akivel megoszta, és hogyha kiposztolom a közösségi médiába, hogy boldog karácsonyt kívánok, akkor valaki csak fog rá reagálni, és ha már reagáltak rá, akkor már nem érzem magamat annyira egyedül, mert azt jelenti, hogy igenis vannak emberek, akik figyelnek rám, és vannak emberek, akik reagálnak rám.
Nem tudja ez elrontani a karácsonyunkat, hogyha ez rosszul sül el. Nekem van személyes ismerősöm, aki egyszer elmondta, hogy nagyon szomorú volt, letört volt, közel volt a depresszióhoz saját bevallása szerint, mert hogy az Instagramon szó szerint nem volt annyi követője, mint amennyit szeretett volna magának. Tehát, hogyha én kiírom, vagy valaki kiírja a közösségi médiában, hogy boldog karácsony, boldog új évet, és nem kap rá elegendő lájkot, vagy nem kap rá egyáltalán semmilyen reakciót, vagy hozzászólást, akkor nem sülhet ezzel sokkal rosszabbul?
Persze. Hogyha olyan az egyén, és hogyha tényleg ez az egyetlen célja vele, és nincsen erre felkészülve, akkor igen, ez tud kárt okozni az önbecsülésén, viszont én inkább azt látom, hogy a legtöbb ember, aki, hogyha most már nem a követőkről beszélgetünk, hanem a jó kívánságokról, amit az ünnepekkor megosztunk, akkor én inkább azt látom, hogy azért azok az emberek posztolnak ilyeneket, és azok az emberek követik jobban, hogy utána mi történik ezekkel a jó kívánságokkal, akik egyébként is egy gyakran posztoló, nagyobb barátokkal vagy követőkkel rendelkező személyekről beszélünk, akiknek nem ez az egyetlen posztjuk van, és akiknek más posztjukhoz is ugyanúgy reagálni szoktak, mert valószínűleg ezeknek az embereknek az önbecsülését, az önértékelését ez a fajta, hát idézőjelesen támogató közösség, mert ez nem feltétlenül egy támogató közösség, ez inkább csak egy támogató közösségnek az illúziója, de hogy ez tartja fent az ő önértékelésüket.
Tudatosan vagy tudatlanul csapják be magukat ezek a személyek?
Én nem hiszem, hogy sokan lennének, akik tudatosan ezt végig gondolják, hogy én ezt most azért fogom kiposztolni, mert akkor az emberek reagálni fognak rá, és hogyha az emberek reagálnak rá, akkor az nekem jó, mert azt jelenti, hogy szeretve vagyok, és nem kell megtanuljam saját magamat szeretni, és nem kell tovább magamon dolgozzak, és nem kell attól féljek, hogy bármi történik velem az életben, mert igenis vannak barátaim, ezt is ugyanúgy idézőjelbe, és igenis van egy szociális hálóm, aki jelen van az életemben.
lapozzunk karácsonyról szilveszterre, mert hogy velem is szembe jött utólag, hogy egyesek végig élőben voltak a közösségi médiában, nyilván itt a visszaszámlálás, tehát a már említett élő videó, elővették a telefonjukat, és akkor filmezték, ahogy visszaszámolnak, vagy visszaszámol körülöttük a díszlet, sőt, van olyan ismerősöm, aki New Yorkból élőben videózta végig az éjfélt, és volt olyan, aki a baráti társaságban élőzte végig a pezsgőbontást, illetve a kocintást, valamint 2025 első pillanataiban történő jó kívánságokat. Ezeket, hogyha felmegyünk a Facebookra, Instagramra, TikTokra, ezeket mind-mind meg lehet találni. Meg akarunk mutatni valamit, hogy azt érezzük, hogy ezzel többek vagyunk, vagy miért csinálják ezt az emberek? Most nyilván nem kell velem egyetérteni, de szerintem akinek végig a kezében volt a telefon, végig a kezében volt egy elektronikai eszköz, éjféltájt, éjfélkor, és ismeretlen embereknek mutogatta, hogy neki milyen jó és milyen vagány, az igazából elvesztette a saját élményét.
Ez így van. Sajnos egyre inkább jelen van a társadalomban az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell megélni a pillanatot, és hogyan kell jelen lenni a saját életünkben. Pontosan azért, mert el vagyunk vesztődve a digitális világban, el vagyunk vesztődve a kütyük birodalmában, és abban, hogy jelen legyünk a szociális hálón és az online felületeken, mert valahogy beleivódott a társadalomba az, hogy ott kell jelen lenni, nem a való életben, mert a szociális hálón többen látnak, többen észreveszik, hogy te jelen vagy, tehát az többet kell érjen, mint hogyha én teszem azt 2-3-4-5 barátommal, akivel össze vagyok gyűlve szilveszterkor, éppen velük lennék jelen, és velük élném meg a pillanatot. Ugyanakkor, ha már beszéltünk az introverzióról, nem gondolom azt, hogy introvertált személyek kifejezetten élveznék azt, hogy ők élőbe bejelentkezzenek, ez sokkal inkább szerintem az extrovertáltabb emberekre jellemző. És igen, lehet, hogy az van benne, hogy ha már New Yorkot említetted, hogy ott volt és élőben közvetítette, hogy ez számára egy nagy dolog, hogy ő oda eljutott, és ő ezt egyfajta mérföldkőként éli meg az életében, amit szintén nem igazán vagyunk arra kondicionálva és arra nevelve, hogy ezt meg tudjuk élni és ünnepelni, meg tudjuk ünnepelni saját magunknak, hogy igenis én erre képes voltam és eljutottam ide, és jaj, de boldog vagyok, hanem ki kell posztoljuk, hogy az embereknek megmutassuk, hogy látjátok, nézzétek meg, én jártam itt, az emberek kiakadnak, hűha, jaj, de jó, de vagány, milyen ügyes vagy, és akkor jobban érzem magam, és akkor érzem azt, hogy na igenis, mégiscsak elértem valamit, hogyha mások is azt mondják, hogy elértem.
Keresik az emberek az online térben is, és mindenféle tekintetben ezt a visszaigazolást, tehát csak akkor érzik magukat valakinek, akkor érzik az elért eredmény, cél, súlyát, hogyha kapnak egy feedbacket?
Egyértelműen, ez a célja az egésznek. A társas kapcsolódás, akármilyen szükséglet, elméletet nézzünk, mindegyiknek az egyik alapja, tehát ott van az alapszükségletek között az, hogy kapcsolódjunk a társadalommal, az emberekkel, hogy legyenek kapcsolataink, hogy legyenek minőségi kapcsolataink, csak ezt sajnos nem mindenki tudja úgy értelmezni, ahogy azt kellene, hogy mi számít minőségi kapcsolatnak, és mi nem, mert nem biztos, hogy attól, hogy én kiteszek egy élő videót, vagy egy képet posztolok, vagy bármit, és arra valaki reagál, nem jelenti azt, hogy nekem azzal a személlyel minőségi kapcsolatom van, de annak az illúzióját tudja kelteni. És nagyon sok embernek nincsen meg az eszköztára arra, hogy egészséges kapcsolatokat hozzon létre az életében, és az online felületek erre egy nagyon jó megoldást adnak, hogy na hát akkor, ha nem megy a húsvér, ahogy fogalmaztál életemben, akkor az online életben majd menni fog, és ott még több barátom lesz, mint amennyit a való életben valaha el tudok érni, és akkor azok mind a barátaim, és jaj, de jó nekem, és figyelnek rám, és válaszolnak nekem, és reagálnak rám, tehát azt jelenti, hogy érdeklem őket, és ha érdeklem őket, akkor azt jelenti, hogy egy fontos ember vagyok, és ha fontos ember vagyok, akkor már az önbizalmam sem biztos, hogy olyan rosszul áll.
Minőségi kapcsolatokat említettél, de te magad is elfintorodtál, ezt elárulhatjuk a hallgatóknak, tehát akkor ez szintén egy önállítás, hogy akkor mi minőségi kapcsolatokat alakítunk ki az online térben, és most azokra gondolok, akiket a közösségi médián keresztül ismertünk meg, nem azokat, akiket megismertünk emberi valójában, és utána felvettük velük a kapcsolatot a közösségi médiában, mert teszem azt, egy más városba, egy más országba költöztek, de azelőtt már volt egy érintkezés, volt egy kapcsolat.
Igen. Természetesen, tehát ezek nem tudnak minőségi kapcsolatok lenni, addig, ameddig csak és kizárólag online térben léteznek. Nem lehet leellenőrizni egyrészt, ha már csak a veszély oldalát nézzük, azt, hogy valóban azzal az emberrel beszélek-e, akivel én gondolom, hogy beszélek, vagyis hogy le lehet ellenőrizni, csak nagyon sokan nem csinálják meg. Azt nincsen meg az a fizikai interakció, hogy lássam az érzéseit, ami kiülnek az arcára, a testbeszédét, a mimikáját. Nem tudok olyan szintű élő kapcsolatot létrehozni vele, amit az én véleményem szerint minőségi kapcsolatnak lehet nevezni, hogyha csak és kizárólag az online térbe történik az interakció.
Vendégünk a stúdióban Bóni Zsuzsanna, pszichológus, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan költözött át egyre inkább az életünk az online térben, hogyan akarunk megfelelni a követőknek, az ismerősöknek, vagy éppen az ismeretleneknek egy-egy élő videó kapcsán, egy-egy magamutogatás kapcsán, mert ki kell mondani, hogy ez is benne van, és annak kapcsán, hogy igenis mi bemutatjuk, hogy hol vagyunk, hol nyaralunk, és bezzeg, mások nincsenek ott, na de mi igen, mi nagyon is ott vagyunk, és ezt nagyon szeretjük megmutatni, különösen akkor, amikor például elmegyünk egy egzotikus kirándulásra, hogy az edzőteremről ne is beszéljünk. De hát karácsonykor és új évkor, szilveszterkor is sokan elmennek kirándulni, szilveszter éjfelén pedig sokan megfogadják, hogy akkor új év, új én, el kell kezdeni sportolni, következhetnek az edzőtermes képek. Egyikkel sincs semmi baj, de hogy miért kell ezekről képet kitenni a közösségi médiában, hát a visszaigazolás miatt. De hogyha nem teszünk ki, akkor nem voltunk kirándulni, vagy nem voltunk edzeni. Arról nem is beszélve, hogy fel is hívhatjuk a figyelmet arra, hogy nem vagyunk otthon, adunk egy tippet, adhatunk egy tippet a rossz szándékú embereknek.
Sajnos igen. Sajnos fennmaradt a társadalomban. Néha poénból mondjuk, néha viszont, ahogy Freud is mondta, minden viccnek fele igaz. Hogyha nem voltál a gymbe, mármint hogyha nem posztoltál képet a gymről, akkor nem is voltál a gymbe, vagy karácsony tájékán szokott elhangzani, hogyha nem posztoltál fényképet a karácsonyfádról, akkor az azt jelenti, hogy nem is díszítettél otthon karácsonyfát. Megint csak ugyanoda tudok visszakanyarodni, hogy ezekkel akarjuk önmagunkat igazolni. Sajnos olyan mélyen gyökerezik a társadalmunkba a valós önbizalom hiány, és nem csak az önbizalomnak a hiánya, hanem önmagunk szeretetének a hiánya, és annyira nem tudjuk, hogy hogyan kell önmagunkat szeretni, hogy azért posztolunk ki mindent, és azért mutatjuk meg a világnak, hogy mi éppen mit csinálunk, mert akkor más szeret, mert akkor más ad nekünk egy pozitív feedbacket, mert akkor más fogja igazolni azt, hogy mi jól csináljuk a dolgunkat, és így megtaláljuk azt a fajta nem önbizalmat, hanem önigazolást igazából, amire szükségünk van ahhoz, hogy ne érezzük magunkat nagyon-nagyon rosszul. A másik részére visszakanyarodva pedig valóban veszélyes tud lenni, hogyha olyankor posztolunk, amikor el vagyunk menve, tehát most nem arról beszélek, hogy elmentünk egy hetet nyaralni, aztán hazajövünk, és akkor utólag kiposztolunk egy pár képet, hanem arról, hogy amikor ott vagyunk, akkor helyben tesszük ki, hogy most éppen itt jártunk, vagy ahogy említetted, egy élő videóval jelentkezünk, hogy mi milyen szép helyen járunk, mert nekünk sikerült. Igen, azzal igen felhívjuk a, nem tudom, betörőnek, rablónak, akármilyen szintű rossz szándékú embernek a figyelmét, hogy hé, a lakásunk otthon üres.
Mi a véleményed azokról az emberekről, akik elmentek kirándulni, mondjuk, most mondok egy évszámot találomra, 2015-ben, egy csodaszép, egzotikus helyre, igen, valóban, és évente, vagy két évente, vagy bizonyos időközönként megosztanak képet. Nem megosszák az emléket, hogy a Facebook feldobta, hogy x évvel ezelőtt itt voltam, és milyen vagány volt, hanem bemennek a telefonjuk galériájába, és gyorsan feltöltenek 5 képet a közösségi médiába, mint hogyha ott lennének, közben pedig ülnek a lakásukban.
Már hogy mit gondolok erről, vagy mi a véleményem, mert a kettő nem biztos, hogy ugyanaz.
Hát kezdjük ezzel akkor azzal, mit gondolsz, utána jöhet a vélemény is.
Azt gondolom, hogy ez tényleg mélyen abból ered, hogy éppen egy olyan periódusa van az életünknek, amikor nem sikerült nagyobb sikereket, vagy akár kisebb sikereket is elérni. Amikor egy kicsit azt érezzük, hogy egy lépcsőfokot visszaestünk, vagy kettőt, hogy nem azon a szinten vagyunk, mint azelőtt. Keressük azt, hogy hogyan igazoljuk önmagunkat, hogy hogyan érezzük jobban magunkat, hogy hogyan szedjük ki magunkat ebből a gödörből. És akkor eszembe jut, hogy hát régen, amikor én nem éppen így voltam, vagy nem biztos, hogy így éreztem magam, mert meg tudtam engedni magamnak, vagy úgy hozta az élet, hogy én egy nagyon szép helyre el tudtam menni. Most, ha azt előszedem, és megmutatom az embereknek, hogy én nekem most is sikerült, akkor kapok egy olyan feedbacket, ami megnyugtat, hogy az embereket értekli, hogy én ott jártam, az emberek azt gondolják, hogy én jól viszem, hogy nekem jól megy a dolgom, hogy én az életben valamit jól csinálhatok, hogy igenis értem el sikereket annak ellenére, hogy ez a való életben nem történt meg, és igazából egy kicsit olyan, mint ahogy az angol mondást tartja, hogy fake it till you make it, tehát, hogy addig tettesd, ameddig egyszer csak elhiszed, vagy egyszer csak valósággá válik. Éppen ezért fogja egy adott ponton az ember is valóságként megélni azt, hogy tehát lehet, hogy nem voltam ott, de az emberek azt hiszik, hogy ott voltam, szóval éppen olyan jól érzem magamat, mint hogyha valóban ott lettem volna.
Ezt gondolod, jó, és akkor mi a véleményed ezekről az emberekről?
Azt, hogy hát a véleményem az lenne, hogy keressenek segítséget, vagy kérjenek segítséget.
És ugyanez a gondolatod, illetve és véleményed azokról, akik amúgy nem is voltak, csak ülnek a lakásukban, és a Google-ön keresnek egy képet, vagy több képet, és azt osztják meg a közösségi médiában, hogy né, itt vagyok.
Ugyanaz. Ugyanabból gondolom, hogy ered, és ugyanaz a véleményem, hogy ne szégyeljük, keressünk segítséget, mert dolgozni kell azon, hogy megtanuljuk szeretni önmagunkat, és elfogadjuk az életünket, és bízzunk magunkban, és hogyha ezt a sok munkát és erőbefektetést a saját életünkbe képesek vagyunk megcsinálni, akkor utána higgyük el, hogy fog utána az életünk olyan jól menni, és képesek vagyunk összeszedni úgy magunkat, hogy talán nem csak egy hamis képet fogok kiposztolni a Facebookra, hogy én hol jártam, hanem igenis tudom az életemet utána úgy kanyarítani, hogy el tudjak menni, és utána saját magamért megéljem azt a pillanatot.
Kevesebben szeretik, vagy kevesebben tudják elfogadni magukat a közösségi média fajsúlyos előretörését követően?
Nem vagyok biztos benne, nem mondanám azt, hogy ez csökkenti az emberek önbizalmát, hogyha csak erről az aspektusról beszélünk. Mert hogyha már azt nézzük, hogy kiposztolok valamit, és arra negatív kommenteket, vagy negatív reakciót kapok, akkor az nagyon csúnyán tudja rombolni az embernek az önbecsülését és az önértékelését. De ha csak azt a részét nézem, hogy az ember vesztettünk az önbizalmunkból társadalmi szinten, mert ki tudjuk posztolni a dolgokat, az életünket a szociális médiára, és onnan kapunk visszajelzéseket. Nem biztos, hogy van összefüggés, nem tudtam megmondani a kettő között, de mindenféleképpen egyszerűbbé tette az online világ azt, hogy megtanuljunk együtt élni ezzel a problémával, és emiatt lehet, hogy ez egy növekvő tendenciát mutat, mert már kevésbé zavaró, kevésbé okoz problémát az életünkben, mert van egy olyan tér, amiben bár nem valósan, de meg tudjuk oldani forma a problémát, azt az illúzióját keltjük, hogy megoldottuk a problémát, nem keresünk segítséget, nem kérünk segítséget, nem is próbálunk semmit tenni ellene, mert már nem érzem magamat 0-24-ben rosszul, mert van naponta 2-3 óra, amikor jobb esetben felmegyek a szociális médiára, és ott látom, hogy az embereket úgy érdeklem.
A közösségi média hatására, erről már beszéltünk, hogy ugye embereknek akarjuk megmutatni reakciókra, vágynak sokan hozzászólásra. Így lett az egyéni kommunikációból tömegkommunikáció, tehát kezdődik egy ilyen átalakulás, vagy már tetten érhető ez az átalakulás?
Igen. Látok rá lehetőséget, hogy egyre inkább ebbe az irányba haladunk, mert még egyszer az, megint az, hogy könnyebb, és több ember reagál rá, több reakciót kapunk, több választ kapunk. Minél több választ kapunk, azt jelenti, hogy annál több embert érdeklünk, idézőjelben megint, mert nem biztos, hogy tényleg érdekli az én életem a másik adattól, mert reagált arra, amit én kiposztoltam. És így egyfajta sokkal személytelenebb, és sokkal átfogóbb és általánosabb beszélgetés és kommunikáció történik, ami megint könnyebb olyan szempontból, hogy annál kevesebb energiámat, annál kevesebb munkámat igényli, mint egy mélyebb személyes beszélgetés.
Eltűnhet az egyéni kommunikáció, és most az egyéni kommunikáció alatt azt is értem, hogy a közösségi médián privátban beszélgetünk, csetelünk valakivel. Tehát ez a tömegkommunikációs átállás, amit a social media hozott magával, eltüntetheti, vagy mélységesen lecsökkentheti ennek az arányát?
Hát én nagyon remélem, hogy nem. Nem hinném, hogy azért csökkenti valamilyen szinten, de eltűnni nem hinném, hogy fog, és nem is hiszem, hogy annyira lecsökkenteni, hogy már csak egy nagyon pici százalék maradna meg egyéni kommunikációban, mert azért még megvan az a tömeg és az a rétege a társadalomnak, aki ezt nem igényli, mert igényelni mindenki igényli, hanem az a réteg, aki valóban tesz is azért, hogy ez megtörténjen, és azért én azt látom, hogy egyre több ember kezd néha-néha rájönni, hogy lehet, hogy az, amit csinál, hogy online éli az életét, és kevésbé lép interakcióba valós emberekkel, vagy a való világban emberekkel, vagy egyéni kommunikációba, hogy fogalmaztál akár cseten, hogy ott osztom meg, vagy ott beszéljen valamit egy emberrel. Egyre több ember kezdi azt érezni, hogy lehet, hogy néha-néha vissza kell ide kacsingatni, csak nem egyszerű, mert ezzel a függőséggel, amit nekünk ez a folytonos akció-reakció ad, azzal, hogy én kiposztolok valamit, arra reagálnak, aztán arra megint reagálhatok valamit, ez egy olyan szintű dopamin szintet tart fent a szervezetünkben, ami tényleg egyenlő bármiféle más függőséggel, tehát nem egyszerű ezt észrevenni és kijönni belőle, de én úgy látom, hogy azért vannak erre tendenciák.
Akció-reakció, de ez miért nem történhet meg, és nyilván igen, kötöm az ebbet a karóhoz, egy privát beszélgetésben, egy privát chatben, és akkor gondolok most arra, hogy elküldöm a barátomnak, a barátaimnak, akiket ismerek fizikailag is, azt a képet, hogy én most itt nyaralok, vagy küldök nekik egy jópofa, vicces, komoly, szomorú, vidám, bármilyen közösségi médiás oldalról származó bejegyzést, vagy küldök nekik, uram, bocsáss, egy TikTok videót, és arra ők reagálnak, és küldenek egy másikat, tehát, hogy egyfajta személyesebb kommunikációt is ki lehetne alakítani akció-reakció alapon.
Ez így van, csak ne felejtsd el, hogy itt ebben a te példádban te abból a privilégiumból indulsz, hogy neked már vannak barátaid és baráti kapcsolataid, amiket ezzel, hogy ilyenfajta akció-reakció van, tartasz fent, mármint ezzel is. De mi van akkor, hogyha az embernek nincsenek barátai? Mert egész egyszerűen ebben nőtt fel, vagy nem volt soha jó benne, vagy annyira introvertált, hogy soha nem tanulta meg, hogy hogyan kell barátokat szerezni, vagy legalábbis közeli ismerősöket. Akkor egyszerűen nincsen, akinek ő elküldje azt a képet, amikor elutazik, hogy nézd, hol jártam, lehet téged is érdekel, és hogy jöjjön rá egy reakció. Ezért kell kiposztolja. Mert akkor ott vannak a barátai, amiket a szociális médiában barátoknak nevezünk, akik lényegében ismerősök, de még ismerősöknek sem biztos, hogy ismerősök. Az is lehet, hogy egy vadidegen, aki látni fogja, amit én posztoltam, és így van esélyem arra, hogy reagál, és akkor már nem érzem magamat ennyire egyedül. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez a fajta viselkedés nagyon jellemző lenne azokra az emberekre, akiknek egyébként nagyon egy viszonylag nagyobb és erősebb baráti társasága van. Persze megjelenhet ott is ugyanabban a formában, hogy az önbizalom keresés és az önigazolást keressük ezekben, és nem biztos, hogy elég nekünk az, amit a barátainktól kapunk, vagy az is lehet, hogy nem kapjuk meg tőlük, de attól függetlenül én inkább egy visszatérve arra, amit már említettük, minőségi kapcsolatok hiányát látom, mint ok ahhoz, hogy valaki ezt a viselkedés formát felvegye.
Hogyha egy csökkenő sorrendet akarunk felállítani, akkor nyilván barát, ismerős, ismeretlen és vagy vadidegen. De melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb már, ha egyáltalán ki lehet ezt választani, egy vadidegen, vagy a mesterséges intelligencia, mert hogy azzal is találkozunk, hogy fiatalok vallanak arról, hogy nekik a legjobb barátjuk, és ők fogalmaznak így, a mesterséges intelligencia. Mert hogy a mesterséges intelligencia mindig ott van. Ott van reggel 7-kor, ott van délután 3-kor, és ott van éjjel 2-kor is, hogyha kell. És kérdezhetünk tőlem, és válaszol, és azonnal válaszol. És úgy válaszol, hogy az valahogy úgy melengeti a felhasználónak a lelkét, tehát nem fog szembe menni a felhasználóval, nem fogja elküldeni melegebb éghajlatra, nem fogja megmondani, hogy amit gondol, az egyáltalán nem állja meg a helyét, hanem valahogy úgy egy ilyen közeli barát szerepet akar betölteni, de ő egy gép, egy szoftver pontosabban.
Igen, elsősorban ne felejtsük el azt, hogy egy valódi barát is ugyanúgy ott van 0-24-ben, hogyha szükséged, vagy ott kellene legyen 0-24-ben, hogyha szükséged van rá.
Ezért... Jó, de egy húsvérember azért elmegy aludni. Tehát, hogy
igen.
Vannak fiziológiai szükségletei az embernek, a mesterséges intelligenciának nincs.
Igen. Azt szerettem volna ezzel mondani, hogy nem biztos, hogy a non-stop elérhetőség a fő indok arra, hogy a fiatalok, vagy nem biztos, hogy csak fiatalok, akik barátjuknak nevezik a mesterséges intelligenciát. Nem biztos, hogy ez a fő indok a mögött. Én inkább azt látom, ahogy kezdette is érintgetni a témát, hogy nem ítélkezik, nincsen önálló véleménye, nem fog ellenkezni velünk, nem fog rosszat gondolni rólunk, mert a legtöbb önbizalom hiánynak mi az alapja? Az, hogy azt gondoljuk, hogy mások rosszat gondolnak rólunk. Hogy attól félünk, hogy mi van akkor, hogyha nem nézek ki elég jól, mi van akkor, hogyha hülyeséget beszélek, mi van akkor, hogyha nem úgy viselkedem, ahogy azt XY vagy a társadalom elvárná. Vagy már az is lehet, hogy már biztosak vagyunk abban, hogy nem nézek ki jól, nem úgy viselkedem, és nem úgy beszélek. És a mesterséges intelligencia ezt nem csinálja. Neki nincs véleménye rólunk, vagy ha van, akkor azt azért alkotja, mert mi véleményt kérünk, és nyilván nem fog egy negatív véleményt adni. Tehát kiveszi gyakorlatilag azt a szorongást keltő és félelmet keltő faktort, hogy ő ítélkezni tud, hogy ő hozzá tud adni, vagy el tud venni a mi személyiségünkből.
Közösségi média, ami egyre inkább tömegkommunikációvá válik, a barátok, akik egyre inkább átköltöznek az online térbe, a kapcsolatok, amelyek egyre inkább eltávolodnak, és a mesterséges intelligencia. Mit csinálhatunk mi egyénként, vagy akár családként, hogy visszafordítsuk ezt a jelenséget? Mikro és makro szinten.
Mikro szinten, hogyha csak az egyént nézem, hogy én mit tudok csinálni annak érdekében, hogy mondjuk kevesebbet lógjak a telefonomon, azt mondanám, hogy elsősorban használjuk az okostelefonoknak azt a funkcióját, amit le tudja korlátozni, hogy mi mennyi időt töltünk ezeken a felületeken. Vagy kezdjük ott az egészet, hogy a saját viselkedés mintánkat tudatosítjuk. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy héten keresztül minden nap végén megnézem, mert erre is képesek az okostelefonok, hogy hány órát vagy hány percet töltöttem a szociális médiával aznap. És ha ezt egy-két héten keresztül nézem, és látom minden nap végén, hogy egy nagyon nagy szám van ott, 2-3-4-5 óra egy nap. Gondoljuk csak végig, hogy mennyi hasznos dolgot lehetne csinálni azokban az órákban, és ha már ezt a viselkedést tudatosítottuk, hogy lehet, hogy valami baj van, lehet, hogy ezt mégsem így kéne csinálni, akkor állítsuk be azt, hogy naponta kezdjük kicsibe, hogyha naponta 4 órát ültem szociális médián, először állítson be azt, hogy csak naponta 2 órát tudjak. 2 hétre rá állítson be, hogy naponta 1 órát tudok. Tehát nem kell egyből drasztikus megoldásra gondolni, mert visszatérve az elejére, amikor más függőségekkel hoztam párhuzamban, erről sem lehet egyik pillanatról a másikra úgymond leszokni. A szervezetünket le kell szoktatni róla, mert folyton keresni fogjuk ezt a fajta dopamin löketet a szervezetünknek. Ezen kívül, hogyha már az egész akció-reakció, posztolás problémát az önbizalom és az önbecsülés hiányára vezettük le, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni. Ha nem tudjuk, hogy hogy kell, megint önmagamat tudom ismételni, kérjünk segítséget. Kezdjünk el foglalkozni azzal, hogy mi az, ami minket érdekel, mik a saját értékeink, hogyan tudnánk megszeretni önmagunkat. Mit kellene tennünk ahhoz, hogy egy kicsit biztosabbak legyünk önmagunkban. Mi az, amivel mi tényleg hozzájárulunk a társadalomhoz, és tanuljunk meg felismerni a saját értékeinket, hogy ne a szociális médiától várjuk aztán el a visszaigazolást. Attól függetlenül nem azt mondom, hogy abba kell hagyni a posztolást és a szociális média használatát, mert megvannak annak is a pozitív oldalai. De ezt a fajta negatív konnotációját az egésznek, és azt, amikor már függőségről beszélünk, és túlzottan mértékben van csinálva, tehát amikor már negatívan hat az életünkre, azzal ilyen apró lépésekkel kezdeni lehet. Család szinten a gyerekeknél ugyanez. Próbáljunk meg rávezetni a gyereket most attól függően, hogy éppen milyen korban van, lehet már vele beszélni, magyarázni neki, megértetni vele. Lehet, hogy kicsi, és akkor viszont meg még szomorúbb, hogyha már függőségről beszélünk, de kezdjük el kis lépésekben megvonni tőle, ne egyből az egészet, és ugyanúgy tanuljuk meg szeretni azt a gyereket úgy, ahogy neki szüksége van rá, mert azzal fogja megtanulni a gyerek, hogy hogy szeresse önmagát, hogyha azt látja, hogy ő is feltétel nélkül van szeretve, és a másik fontos, hogy azt is lássa, hogy a szülei is ugyanúgy szeretik egymást, mert hogyha a gyerek úgy nő fel, hogy a szülők non-stop szidják saját magukat, és negatívan beszélnek saját magukról, utána nagyon nehéz lesz neki megtanulni azt, hogy hogyan ne a külvilágtól várja el azt, hogy bármiféle pozitív feedbacket kapjon, mert saját magának ő ezt nem fogja tudni megadni. Makró szinten pedig úgy gondolom, hogyha mikro szinten mindenki ezt elkezdi kicsibe csinálni, akkor utána makro szinten is kellene lássunk egy változást.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mit tanácsolsz, mi legyen a digitális, avagy online újévi fogadalmunk, vagy csak egyszerűen fogadalmunk, nem kell ez semmilyen jeles naphoz kötődjön, nem kell stigmatizáljuk azzal, hogy igen, akkor ez az újévi fogadalom, és ezzel tegyünk magunkra egy plusz nyomást. Tehát mit tanácsolsz, mit fogadjunk meg a digitális léttel kapcsolatban?
Örülök, hogy újra fogalmaztad a kérdést, mert akartam mondani, hogy újévi fogadalmat semmiképpen sem ne tegyünk, mert úgy, ahogy azt a legtöbb ember reklámozza, nem igazán fog összejönni, ha csak nem ezt is egy valamilyen önfejlesztő módszerre csináljuk, de az már más tészta. Azt mondanám, hogy talán próbáljuk meg, mielőtt kiposztolunk valamit, átgondolni, hogy mégis mi az, ami miatt azt kiposztoljuk. Valóban azért posztolom ki, mert egyébként is én jól érzem magam, és pozitívan gondolkodom saját magamról, és csak szeretném a barátaimmal megosztani azt, hogy én hol jártam, vagy mit csináltam, mert egyszerűen szép, vagy mert képeslap helyett én egy fényképet szeretnék posztolni, és úgy kifejezni, hogy üdvözlöm őket, vagy gondolok rájuk. Vagy pedig valóban azért posztolom ki, mert mert azt várom, hogy ettől jobban fogom érezni magam, és azt várom, hogy, hogy erre az emberek reagáljanak, és nézzük meg, hogy amikor, ha ezt mégis megcsináltuk, nézzük meg, hogy az emberek reakciója hogyan hat ránk. Próbáljunk meg tudatosak lenni, igazán ez lenne a végkövetkeztetésem, hogy ne fejetlenül csináljuk, hanem gondoljuk végig, tudatosítsuk, és figyeljük meg a saját viselkedésünket, mert ha ezt elkezdjük csinálni, előbb-utóbb nem vagyunk hülyék, rá fogunk jönni arra, hogy mi az, amire szükségünk van, és mi az, amire nincs.
Legyen akkor ez az Árszó Bóni Zsuzsanna pszichológus. Köszönöm, hogy itt voltál a mai digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.